A mi kis családunk. Ez volt a témája annak a pódiumbeszélgetésnek, amelyet az Északi Evangélikus Egyházkerület missziói napjának résztvevői hallhattak Szászhalombattán 2012. május 19-én. Iczés István, lelkipásztor bevezető igehirdetése és Szarka Miklós család terapeuta gondolatébresztő előadása után sokféle háttérből érkező résztvevőket vonultatott fel ez a beszélgetés, mely elsősorban a személyes élmények megosztását tette lehetővé. Mai műsorunkban ebből a beszélgetésből idézünk fel részleteket, melyek érintik a párkapcsolat és házasság, a nagy család, vagy éppen a családnélküliség, a generációk közötti kapcsolat, vagy egy sérült gyermek családban való jelenléte során ébredő kérdéseket, kihívásokat, örömöket és nehézségeket. Úgy, ahogy a résztvevők látják az ő családjukat. A beszélgetés moderátora dr. Fabinyi Tamás püspök.
Szeretettel köszöntöm ezt a kis csapatot, amit tudatosan úgy választottunk össze, hogy különböző hátterű, különböző típusú emberek legyenek. Adjuk akkor meg a hölgyeknek a szót, így ahogyan egymás mellett ülünk. Tehát kérném, kedves Edith, hogy mutatkozzon be.
Igen, Farkas Editnek hívnak, Gödöllő lakom, és egy családok átmeneti otthonában dolgozom most jelenleg.
Nem tudja mindenki, sőt a többség talán nem, hogy mit is jelent az, hogy családok átmeneti otthona.
Olyan családoknak adunk szállási lehetőséget, akiknek nincs otthonuk.
Mi ennek az oka?
Nincsen sem munkájuk, sem otthonuk, tehát megszűnik esetleg az albérlet, vagy bármi, hajléktalanná válnak, és mi befogadjuk őket.
Milyen munkát végez itt ebben az otthonban?
Én gyerekgondozónő vagyok, csecsemőkkel, nagyobb gyermekekkel.
Köszönöm szépen. Márti, azt kérem, hogy ugyancsak néhány szót magadról, ha szólnál.
Adámi Márti vagyok, Nyíregyházán lakom, hitoktatóként dolgozom az evangélikus gyülekezetben, nagy családban nőttem fel, heten vagyunk testvérek, egy fiú és 6 lány.
Köszönöm szépen, és akkor Zitának átadjuk a mikrofont, azt kérem szintén, hogy néhány szóval mutatkozzon be.
Bakondiné Garádi Zita vagyok, Biatorbájról jöttem, a budaörsi evangélikus gyülekezetbe tartozunk, 3 kis gyermekem van, Csongor 5,5 éves, Borin 4 éves, és Kornél 3 éves, és 7 éve vagyok férnél.
Köszönöm szépen, és ha már elhangzott a 3 gyerek, akkor azt kérem, hogy Miklós, te magad is egy kicsit a családi körülményeidről most, ha beszámolnál, hiszen egyetlen nagyapa vagy közöttünk.
Nagyon szépen köszönöm a szót. Amikor elolvastam a programot, akkor az én nevem után a következő családi úgymond felségjelzők voltak feljegyezve, hogy nagyapa, férj és apa. És már nem azért, hogy még egy lapáttal rátegyek, de közben gyerek is vagyok, mert anyám 98. Tulajdonképpen egy 4 generációs családban élek, minden nyűgével, örömével és keresztjével nagyon jó egy 4 generációs családban élni. Mert hallatlan pedagógiai értéke van annak, hogy a jó esetben a gyerekeink és az unokáink szerethetik a nagymamát vagy a dédit.
Köszönjük szépen. Zitától azt kérdezném, hogy mindez, ami most elhangzott Szarka Miklós előadásában, mi az, amire a leginkább így rezonálna, akár hogyha végigveszük ezeket a fogalmakat egészen röviden, a centrifugális, centripetális erő, vagy a gravitáció, vagy a transzcendentális erő, vagy a kohéziós erő, tehát ezt az 5 fogalmat, ahogyan hallottuk, tehát melyik az, amiben a leginkább azt mondta, hogy igen, én itt vagyok, hogy ez az én életemben különösen is nagy szerepet játszott, egyet vagy kettőt, ha választani ezek közül?
Igazság szerint én egy nagyon egyszerű gondolkozású ember vagyok, úgyhogy én azt mondom, hogy mi a férjemmel vagyunk 2-esben, plusz Istennel 3-asban, és számunkra az adja a család összhangját, hogy közösen tudunk Istenben lenni. És ami közösen vagyunk Istenben, akkor szeretjük is egymást, és ha szeretjük egymást, akkor szeretjük a gyermekeinket is. És számomra az Isten a központ, a többi pedig körülötte van.
Ez mit jelent, amit itt hallottunk szép bizonyságtételként, hogy Istenben vagyunk, de hogyan tudjuk ezt lefordítani a hétköznapok nyelvére azok számára, akiknek ez talán még nem valóság?
Nekünk az a fontos, hogy tudjunk együtt Bibliát olvasni és imádkozni. A férjem, ő nem keresztény családból származott, benne egy kicsit több a frusztráció. Én viszont egy hívő családban nőttem fel, ahol mindig is fontos volt az, hogy este igét olvassunk, imádkozzunk, beszélgessünk Istenről, és próbáltuk ezt a mi családunkban is véghez vinni, mert azt vettük észre, hogyha el-elmaradozik, akkor jönnek a problémák. És eddig ahány gond volt, mindig, ha sikerült lecsendesednünk, megbeszélnünk egymással, akkor sokkal könnyebben tovább tudtunk jutni.
Ezt nyilván nem a házasság idején kezdték, hanem már a ismerkedés során. Hogy volt ez a gyakorlatban?
Mi egy keresztény konferencián ismerkedtünk össze, tehát ő egy hívő ember volt amúgy is, úgyhogy tulajdonképpen megbeszéltük. Megkértem azt, hogy nálunk ez a gyakorlat, és mi lenne, ha megpróbálnánk ezt bevezetni a mi családunkban is. Úgyhogy már az udvarlási időszak alatt is ezt megpróbáltuk bevezetni. Úgy megszokássá vált egy kicsit, de aztán, amikor észrevettük, hogy jönnek a gondok, mert azért egy 7 év házasság után komoly krízisek is azért előfordulnak, és a mi életünkben is előfordultak, és voltak olyan alkalmak is, amikor elmaradoztak az igeolvasások, imádságok, és olyankor jobban éreztük a kríziseket, de Isten mindig szólt hozzánk, és vissza tudtunk fordulni hozzá. És újra elkezdtünk imádkozni, és komolyan foglalkozni vele. Meg azért a család, meg a gyülekezet is nagyon sokat segített abban, hogy tudjuk tartani Istennel a kapcsolatot.
Megérintett engem az evangelizációnak az a mondata, hogy a szeretet titka, hogy a másikat boldoggá tegyem. Ez a nagyon rövid házassági felkészítés az édesapától, hogy fiam, ha boldog akarsz lenni, akkor rossz úton jársz, mert a másikat kell boldoggá tenni. Hogyan van ez a gyakorlatban, és nem csak házassági kapcsolatban, hanem bármilyen családi relációban? Hogyan tudjuk az énünket, a sokszor ágaskodó és jogait követelő énünket visszaszorítani, legyőzni? Hogyan lehet ezt az önzetlenséget, a másik felé fordulást gyakorolni?
Ez a legnehezebb dolog szerintem. Azt szeretni, akivel minden áldott nap találkozunk, és látjuk a hibáit. Tehát mindent látunk benne. Az, hogy nem mosogat el, vagy széjjel szórja az okniát, vagy nem húzza le a WC-t. Tehát így minden hibáját ismerjük, és mégis szeretnünk előtt. Nekem sokat jelentett az, hogy elolvastam egy szeretetnyelves könyvet, és rájöttem arra, hogy tulajdonképpen hogyan is tudom igazán szeretni a férjemet. Különösen azért, mert kiderült, hogy nem úgy, ahogy eddig szerettem őt. Elszégyeltem magamat, amikor megtudtam, hogy pont abba bántom meg állandóan, ami az ő szeretetnyelve. Mert számára a dicséret a legfontosabb, és én mindig kritizáltam őt. Tehát sajnos én ilyen kritikus típusú vagyok, és állandóan kritizáltam a férjemet, és pont ez volt az ő szeretetnyelve, és amikor ezt megtudtam, nagyon, nagyon elkeseredtem és kétségbe estettem, hiszen ez annyira bennem van, hogy olyan nehéz ezen változtatni, hogy ne legyek kritikus felé. Viszont tudatosság kellett válnom, és nagyon tudatosan törekednem arra, és amikor mégis beleestem ebbe a hibába, akkor bocsánatot kellett tőle kérnem, és azt mondom, hogy elnézést, hogy már megint beleestem ebbe a komoly hibába, és természetesen imádkozom is azért, hogy kevésbé legyek kritikus, és ne pont azt a területet bántsam meg legjobban, amit a szeretet nyelve.
Hogy van ez, Márti, egy nagy családban, ahol 7 testvér együtt él, és nyilván súrlódások, feszültségek adódhatnak, hiszen mindenki más, akár a gyerekkorotokból, akár most, amikor már kevesebben és kevesebbet vagytok otthon, de a testvéri kötelékek azért megmaradnak.
Nálunk van egy pozitív példa. Előttünk az édesanyám. Most volt a 60. születésnapja, és a hadgyermek írt neki 10 olyan mondatot, amit értékesnek tartunk benne.
Így jön ki a 60, akkor, hogy 60 igen, mondat?
Igen. És amikor végig gondoltam azt a példát, amit mutatott számunkra, akkor a Galata levélből a lélek gyümölcsei jutottak eszembe, hogy az ő életében ez mennyire megvalósult. Azzal, hogy a háttérben tudott maradni, édesapám egy határozott egyéniség, és tudom, hogy sokszor nehéz elfogadni az ő irányítását, de hogy édesanyám mindig alázattal tudta tenni a dolgát, és ez nagyon megható volt számomra, és követendő példa előttem. Annak ellenére, hogy mivel öregszik, és én vagyok jóformán az egyetlen, aki otthon maradtam, a többiek már mind máshol laknak, nyilván én szembesülök a szüleimnek a negatív tulajdonságaival inkább, meg a hétköznapjaikkal, de olyan öröm látni ezt, hogy az Isten szeretete, ez a transzcendentális erő, ez összetartja őket.
Van egy beteg testvéretek, anélkül, hogy most itt indiszkrét akarnék lenni, azért hadd kérdezzem meg, hogy annyit mondasz el ebből, amit jónak látsz, hogy mit jelent a család élete szempontjából ez, hogy egy súlyos beteg Zsuzsika van a családban nálatok, hogy ez hogyan közfeladat, hogy úgy mondja, mennyiben tudjátok kivenni mindannyian a részeteket ebből, és egyáltalán mit jelentett ennek az elfogadása a részedről, vagy a testvéreid részéről?
Főleg édesanyám számára teher sokszor ez, mert rökhöz kötötte őt Zsuzsika, tehát az ő ápolása, és sokszor nehéz édesanyámat elengedni egy-két napra, hogy kikapcsolódjon. Akkor is folyamatosan aggódik, hogy mi történik otthon Zsuzsival. Nyilván az ő kapcsolatuk megint csak egy olyan különleges kapcsolat, tehát úgy kell elképzelni Zsuzsikát, mint egy méretben nagy, de még mindig kisbaba szintű leánykát. Tehát pont ezért számára teher. Én azt gondolom, hogy így a családtagok számára teljesen természetes, hogy Zsuzsika ilyen. Amikor kisebb voltam, többször feltettem azt a kérdést, hogy miért van ez, és próbáltam elképzelni, hogy milyen lenne, hogyha Zsuzsika is teljes életet élhetne, mint mi mindannyian, de sohasem sikerült. És ami még érdekes az ő kapcsán, hogy a gyerekek viszonyulását látni, hogy ők is Zsuzsika ilyen, és akkor simogatni kell, és oda kell neki adni a játékot, és Zsuzsinak pedig olyan örömet okozza az, amikor egy kisgyerek is így hozzászól.
Most a nagyapához fordulok, mert valaki azt mondta, hogy a hitben való nevelés talán a nagyapáknak, a nagyszülőknek könnyebb megadni. Tudnék, a szülőknek a felelőssége, a nevelési kötelezettsége, iskolákkal való bajlódása talán túlságosan leterhelően hat, és minthogyha a nagyszülők ez alól a felelősség, ez alól a teher alól megszabadulva jobban tudnák egyszerűen csak szeretni az unokákat, egyszerűen csak átadni magukat az unokázás örömének, és ennek része lehet esetleg az unokáknak a hitben való nevelése. Hogyan ez akár nálatok, vagy hogy látod ezt általában?
Nem hiszem, hogy a szülők részéről a nagyszülők részére hitbizományba átadható lenne a hitbeli nevelés. A helyzet az, hogy az élet első 10 évében növekedő, fejlődő gyermek, amit a szüleitől lát, átél, hall, érez, ezek döntő hatással vannak a gyermeki istenkép kialakulására. És azt kell mondanom, hogy ezt az első 10-15 évben zajló mintaátadást, amit csak is a szülő adhat át a gyermekének, sőt, nem is azt mondom, hogy tudatosan ad át, mert a nevelés az nem egy tudatos filozófia megvalósítása. A nevelés az tulajdonképpen egy értéksugárzás. Ezt a nagyszülő nem teheti meg a gyermek szülei helyett. Ugyanakkor pedig nagyon sokat tehet a nagyszülő. Különösen sokszor élem át azt, hogy a nagyszülő a dolgozó szülők mellett nagyon sokat tehet a logisztikai háttér biztosítása érdekében, ami nyilván szintén egy mintaadás. Hallatlan fontos mintaadás, hogy a gyerekek érzékeljék a szülők és a nagyszülők közötti pozitív kapcsolatot. Hiszen amilyen pozitív a 35-40 évesek kapcsolata a 65-70 éves szülővel, a 8-10 éves gyermek ezt úgymond másolván, ezzel azonosulván, ő is hasonlóképpen fog majd a szüleivel bánni. Mert a nevelés és a hitbeli nevelés is elsősorban mintaadás. Sőt, ezen belül egy attitűdnek, egy viselkedésnek, egy belső fegyelmezettségnek az átsugárzása, egyfajta átáramoltatás. Tulajdonképpen a gyerekek nem arra figyelnek, hogy mi mit mondunk, hanem arra figyelnek, hogy ők mit éreznek, és az érzéseink és a személyiségünk minőségének a csatornáján át megy át az érték és az üzenet. Tehát ha ezt végig gondoljuk, hogy mit jelent a gyermek pszichológiai fejlődése, vagy hitbeli fejlődése, akkor van szerepe a nagyszülőnek, de a szülő szerepe az mindenek feletti, és a szülők személyiségének minősége mindenek feletti.
Az élet korábbi szakaszában is vannak krízisek. Edith erről tud nekünk szólni, hiszen saját életében is átélt olyan helyzeteket, amit a válság, a krízis szavával lehet jellemezni.
Nekem, mint családom, igazából nem nagyon volt, mert engem a nagymamám nevelt 8 éves koromig. Édesanyámat ismertem, mi együtt laktunk, de én nem tudtam, hogy a mellettem lévő ember az az édesanyám.
És az édesanyja tudta, de nem mutatta
így
ezt
van, ki. Így van, így van. Nagymamám halála után én állami gondozásba kerültem. 18 éves koromig én állami gondozottként nevelkedtem. Azt nem lehet mondani, hogy egy állami gondozásban családcentrikus környezet van, úgyhogy hát ez nekem kiesett. 18 éves koromban viszont már az állami gondozásom megszűnt, Budapestre kerültem, ott megismerkedtem a kisfiam apjával. Vele egy évet éltem, terhes lettem, amit igazából nem fogadtak el, így bekerültem a gödöllői Tessedik Sámuel anyaotthonba, már ott született meg a kisfiam.
Hogyan hallotta a gödöllői anyaotthonról? Hogyan kopogtatott be?
Egy védőnő volt az, aki ezekkel az édesanyákkal foglalkozott, vagy kismamákkal foglalkozott, akik ilyen elhagyatottak voltak. Őhozzám mentem segítséget kérni, és így találtuk meg az anyaotthont, mert az országban ez az egy működött. És mikor én oda bekerültem, egy hónappal később meg is lett a kisfiam.
Mit jelentett a kereszténységgel a hittel való találkozás?
Mikor én bekerültem az anyaotthonba, én nem voltam Isten hívő, abszolút. Mert úgy gondoltam, hogy én miért vagyok olyan elhagyatott ember, akit ő megenged, hogy így kicsúszson. Hát olyan nem normális életet biztosított nekem egy idő, de amikor én oda bekerültem, Grosszi Gábor volt az egyetlen lelkész, akit így végighallgattam az Istenről való mondatait, és ez számomra nagyon fontos.
A jelen munkájában, a jelen hivatásában hogyan tudja megvalósítani azt, amit a saját bőrén is átélt, hogy nehéz helyzetben levő embereken segíteni kell? És egyáltalán mit jelent az, hogy most ott dolgozhat, ahová egykor segítségre szorulóként érkezett, kopogtatott be?
Hát mikor én oda kerültem, 97-ben, én rá egy évre elkezdtem iskolába járni. Nem akartam, de az anya otthon ezt biztosította nekem. Én ott raktam le a csecsemősgyermek szakápolóit, mindent ott tanultam meg, és hát ugye én ott már elkezdtem dolgozni, mint csecsemőgondozónő. Az, hogy bennem láttak valamit, ami felé elindítottak, amit önmagamban sem láttam, ez egy nagy dolog. Most, hogy én ott dolgozom, és azokon a családokon tudok segíteni, hát én roma vagyok, és ritkán látnak ilyet, hogy egy roma dolgozik ilyen helyen, és nagyon sokan meglepődnek, de viszont nagyon sok mindennel hozzám fordulnak az ilyen roma családok. Mert bennem meglátják azt, amit éppen a kolléganőmben nem fog soha, és ez számomra nagyon fontos. A gyerekekkel is sokkal erősebb a viszonyom ezekkel a gyerekekkel. Van egy 16 éves fiú is a családok átmeneti otthonában, akik ott lakik, és ő olyan kérdésekkel talál meg, amit nem az anyukájával, vagy éppen az apjával oszta meg, hanem velem, és tőlem kéri ki azt a tanácsot, amire ő kíváncsi. Nagyon sokan vannak ilyen emberek.
Iszés István testvérünket kérem, hogy akár néhány záró gondolatként, akár konkrét reflexióként is, ami még a szívén van.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Én a szeretetet szoktam kohéziós erőnek nevezni. Összekapcsolva a transzcendens, tehát az Istentől áradó szeretettel, ez a szeretet tűrőképes szeretet. A mi szeretetünk nagyon hamar kifullad azokban a terhekben, ha nem viszonozzák, vagy nem tudják viszonozni, ha egyoldalú a kapcsolat, nagyon hamar kifulladunk, hihetetlenül hamar. De ha Krisztus szeretete áradhat a szívünkbe, akkor azt tapasztaljuk, hogy ez a szeretet örökkévaló szeretet, ahogy Pál mondja a szeretet himnuszába, hogy a szeretet soha el nem múlik, mert az isteni szeretet örök, és ebből meríthet az ember. De nem úgy, hogy így szoktam megfogalmazni, hogy nagyon sokszor én is úgy szoktam imádkozni, hogy Uram, adjál türelmet, hűséget, Uram, adjál békességet, és így tovább, de Istennek nincsenek ilyen csomagjai. Hanem Pál így mondja, hogy Isten, aki a szeretett fiát, saját fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. És ahogy itt hallottuk az életközösséget, engem is Jézus Krisztushoz a szeretet kapcsol. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Ezt úgy hívjuk, hogy imádat. Ha én imádattal csüngök az én Uramon, Istenemen, akkor a vele való életközösség egy olyan kohéziót jelent, hogy az ő szeretete átárad rajtam, és kiáradhat a többiek felé. Ez a transzcendens kapcsolat, ami tényleg tartósá teheti a házasságunkat, az egész életünk minden szféráját rendezheti, akár amit Mártikától hallottunk, hogy az édesanyja, a kis beteg Zsuzsikát, hogy tudja egy életen át szeretettel gondozni, vagy férj és feleség kapcsolat, gyerek kapcsolat, ezek mind Istentől olyan erőt, felülről való erőt kaphatnak, ami tényleg működik. Működik.
Részleteket hallhattak a 2012. május 19-én Százhalombattán rendezett kerületi misszői nap pódiumbeszélgetéséből, melynek témája a mi kis családunk volt. A beszélgetés résztvevői voltak Adámi Márta, nagy családban felnőtt hitoktató, Bakondiné Garádi Zita, több gyermekes édesanya, Farkas Edit, a gödöllői Tesedik Sámuel evangélikus szeretetotthon és családok átmeneti otthonának volt lakója és jelenlegi munkatársa, Szarka Miklós református lelkész, családterapeuta, klinikai lelkigondozó és Icés István nyugalmazott lelkipásztor. A beszélgetést Fabinyi Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke moderálta.